fennállva hallgassuk meg a húsvéti evangéliumot, ahogyan az írva található és szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 28. részéből, az első 10 versből. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtá váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan. Mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek el Galileába, és ott meglátnak engem. Foglaljon helyet a gyülekezet, Isten áldja meg az ő igéjét. Szeretett testvéreim, feltámadást, húsvétot ünneplő kiskunhalasi gyülekezet. A négy evangélista közül Máténak a jelképe az angyal. Hiszen angyal jelenésével kezdődik az evangélium Jézus születésekor, és így ér véget a feltámadás történetében. Azt hiszem, Máténak mindenképpen sok mondani valója lehet számunkra, húsvét forgatagában elfoglalt ünneplő emberek számára. Jó lenne nekünk is angyal szárnyakon odaérni a feladatunk végére, angyal szárnyakon meglátogatni minden rokont, ismerőt, ismerőst és barátot, és legfőképpen a legendás angyali nyugalomra és türelemre lenne szükségünk. Az angyal a Bibliában az isteni közbeavatkozást képviseli. Magyarázza, ami történik, és üzenetet ad át. Lényege a küldetés, lényege a megbízás. Máténál a feltámadás öröm üzenete az elválaszthatatlan a küldetéstől. Menjetek Galileába, halljuk többször, ahol aztán majd megkapják a nagy missziói parancsot, a tanítványok elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Jézus, amikor találkozik az asszonyokkal, ő maga azt mondja, ti magatok legyetek a hírvívők, mondjátok el a tanítványoknak, mi történt. És itt a görög nyelvben az ap angelo szó szerepel, vagyis mintha azt mondaná Jézus, legyetek a többi tanítvány számára angyalok. Persze van néhány tekintélyes különbség a mennyből leszállt angyalok és a tanítványokból lett angyalok a magunk fajta angyalok között. A mennyei angyalok áldott nyugalommal végzik a dolgukat. Ezek az asszonyok nem nyugodtak. Mindenféle erőteljes érzés feszíti őket. Csalódás, félelem, öröm, hódolat, ragaszkodás, és a legvégén, amit föltüntet az evangélium, az a kétség. A mennyei angyalok azt képviselik, és ez is egy nagy különbség, hogy immár minden kész. Épp úgy, mint ahogyan az Isten eltervezte. Minden rendben van. Oda bökik azt a kis megjegyzést a tanítványoknak is. Feltámadt, ahogy megmondta. Minden rendben van, minden éppen a megfelelő időben történt. Míg az asszonyok viselkedésén azt látszik, hogy semmi sincs kész. Azért mennek hajnalba, hogy befejezzék, ami félbe maradt. És a gyász az még csak most kezdődött. Mennyi elvarratlan szál van a lelkükben. Mert egyébként sem értettek meg mindent. Semmi sincs kész. Éppenséggel teljesen össze vannak zavarodva. Bár nagyon igyekeztek a tudásukat tökéletesíteni, mégis tökéletlen maradt, hitük gyenge. szívük törékeny. Talán amikor reggel elindultál a templomba, te is éreztél e félét. Nem tökéletes az én előkészületem. Nem tökéletes a takarítás, az ebéd, és még talán a rotyogó fazéknál járnak a gondolataid. Nem tökéletes a hajam, a ruhám, és sajnos a lelkem sem. Hát most mindjárt van két jó hír a számodra. A megterített úrasztala mellett láthatatlanul egy angyal azt mondja neked is, immár minden készen van. Minden készen van az ünnepléshez, a számodra. Másrészt, a másik jó hír, hogy a feltámadott valami furcsa okból ragaszkodik hozzá, hogy te legyél az ő angyali küldötte, ott, ahol vagy, úgy, ahogy vagy. Van egy buddhista barátom, aki azt szokta mondani, azért tökéletlenek a keresztények, és azért tökéletlen a kereszténység velük ellentétben, mert Buddha tanítványainak több évtizedig volt alkalmuk hallgatni Buddha tanításait, míg Jézus tanítványai alig röpke 3 évet töltöttek el vele, hát nem csoda, hogy nem értették meg, amit mondani akart. Nos, úgy tűnik Krisztusnak így, ami magunk tökéletlenségében is jók vagyunk valamire. Bizonyos szempontból még jobbak is, mint az angyalok. De most számomra az a nagy kérdés, az a igazi húsvéti kérdés, tudva az, hogy Istennek kész a kegyelme, hogy a sír üres, és tudva az, hogy ő kiválasztott minket arra, hogy hirdessük ezt az örömhírt, hogy hogyan kapunk ehhez a küldetéshez szárnyakat, hogyan lesz nekünk ehhez szárnyunk, mitől jön meg a lelkesedésünk, mitől érezzük úgy, hogy mennünk kell és képviselnünk kell az örömhírt. Azt gondolom attól, hogy az asszonyokhoz hasonlóan találkozhatunk a szabadság Istenével, és ez megváltoztatja a földi élethez való hozzáállásunkat. A felolvasott történetben számomra az egyik kulcsmozzanat az, amikor az angyal továbbadja a parancsot, Jézus nincs itt, előttetek megy Galileába, és így mondja, hogy ott fogtok majd vele találkozni. És ebben egy picit az is benne van, hogyha betartjátok a parancsot, hogyha engedelmesek lesztek, akkor majd valamikor ott találkoztok. Ehhez képest egyszer csak, ezt is kihangsúlyozza a görög, váratlanul megjelenik Jézus. Nem előttük megy, nem a hátát nézik mérföldekről, hanem szembe jön velük. Miért? Mert ő úgy öntött, mert ő úgy döntött, mert ő szabad. Mert nem tudja és nem akarja magát távol tartani azoktól, akiknek a legjobban hiányzik. Mert szabad, mert valóban feltámadt, mert él. És oda megy, ahova akar, és ezt a szabadságát arra akarja használni, hogy azokkal legyen, akik sírnak, akiknek hiányzik ő, akik erőtlenek. Mert szabad utat enged az ő szuverén isteni szeretetének, mert neki is nagyon hiányoznak ezek az asszonyok. Ideje hát nekünk is másképp gondolkodnunk az Isten szabadságáról, ami nincs bilincs beverve, ami nem ismer korlátot, nem ismeri a kövek, az oda göndörített köveknek a hatalmát. Kérdés persze az, hogy mennyiben hoz jót számunkra egy ilyen meglepetésekkel teli szabad Isten. Elég nekünk az élet a maga meglepetéseivel, veszélyes kiszámíthatatlanságával. Itt mindjárt a történetben olvasunk földrengésről, milyen rémisztő lehetett, valami olyasmi, amikor az ember rettenetes picinek érzi magát, és kiszolgáltatottnak, és veszélyben érzi magát. Gonosz hatalmak képviselőivel találkozunk az őrök szemében, idegen hatalmak uralmával, ami az életünket lenyomja, és rossz kedvűvé teszi, amikor úgy érezzük, idegen hatalmak uralkodnak fölöttünk. És ott van ez a megszokhatatlan gyász. Nem lehetne, hogy ebben a sok változásban és sok kiszámíthatatlanságban valami biztosra vágyunk inkább, nem egy szabadon jövő menő Istenre? Egy szabadult alkoholista így vallott magáról, és az alkoholhoz fűződő viszonyáról. Azt mondja, az én életemben nem volt az alkoholnál biztosabb dolog. Semmi más nem adott ilyen biztonságérzetet, se család, se hivatás. Mindig tudhattam, hogy ez hat. És ezzel az érzéssel nagyon nehéz versenyezni. Azt gondolom, Jézus nem az efféle érzésekkel akar versenyezni. Nos, bár a feltámadás nem teszi Krisztus kiszámíthatóvá, de egyet világossá tesz, hogy az ő szabadsága nem ellenünkben van, hanem értünk van, és mi ebbe belekapaszkodhatunk, hogy ő azért szabadult ki onnan a sír mélyéről, hogy velünk legyen és velünk egy legyen. Gondoljunk a pusztai vándorlás Istenére, aki szeretett volna népe között lenni, és a találkozás sátrában találkozni vele, ehelyett a táboron kívül állították föl ezt a sátrat, és a szentek szentjének elkülönített, leárnyékolt, mélységes, mély, süket sötétjébe volt jelen. Jó lehet, a népe között akart jelen lenni, csak még az idő nem érkezett el. Aztán a kőtemplom legbelsejébe húzódott. És mikor elérkezett a nagypéntek, a templom kárpitja hatalmas morajlás kísérletében tetejétől az aljáig ketté hasadt, és szabad udat adott az Istennek. A függönyt Isten feszítő vágya tépte szét, hogy végre népe között lakozzon, szabadon. Az üres sír ugyanarról beszél, az Isten szabad, és az Isten vágya teljesült, hogy az övéivel legyen. Ezért ő nem csak előttünk megy, hanem szembe is jön velünk. Jézus él a szabadságával, és megjelenik a tanítványoknak ott és akkor, amikor szükség van rá. Ők pedig élnek a találkozás lehetőségevel, leborulnak előtte, megragadják a lábát. És azt gondolom, hogy ez, amiben mi is belekapaszkodhatunk, hogy az Isten minden nehézség ellenére, szívünknek minden keménysége ellenére, minden lehúzó körülmény ellenére oda tud lépni hozzánk, mert ő szabad, mert az Isten igéje nincs bilincsbe verve, és mi megragadhatjuk az ő lábát. Ez az Isten, és ez a Jézus Krisztus, szabad Isten, aki kezdeményez is. Egyszer egy luteránus templomban történt meg az, ahol szokás, hogy minden vasárnap úrvacsoráznak, hogy volt egy idős bácsi, aki már hetek óta nem vett úrvacsorát, és ez feltűnt a lelkipásztornak. Figyelte a következő vasárnap, akkor is, mikor eljött az úrvacsora ideje, fölállt és kiment. Következő vasárnap is fölállt és kiment. Nem bírta már tovább nézni ezt a lelkipásztor, gondolta, hogy valami nagyon makacs, meg nem bocsátás, valami makacs harag vette be a lelkét, be magát ennek az embernek, és amikor ment volna kifelé, egy nagy darab luteránus lelkész az útját állta. Kezébe vette a kenyeret, és azt mondta neki, nyisd ki a szádat, és a szájába adta a kenyeret, és azt mondta, ez a Krisztus teste, amely éretted, megtöretett. Aztán fogta a poharat is, és azt mondta, nyisd ki újra a szádat, vedd a poharat, mert ez a Krisztus vére, amely te éretted, kiontatott. És aztán elkezdtek potyogni ennek az embernek a könnyei, és megértette, hogy mit jelent az, hogy az Isten szabad kegyelme odalép hozzánk, szembe jön velünk, miközben mi tőle elfelé mennénk, ő szembe találkozik velünk, és ez egy olyan lehetőség, amit nem lehet kihagyni, meg kell ragadni. Ezt teszi a tanítványokat lelkessé, ezt teszi bennünket, mint az Isten angyalait lelkessé, ettől nő ki a szárnyunk. Pál apostol így fogalmazza meg a lelkesedését, emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. És amikor ezt mondja Pál, nem csak arról beszél, hogy majd egyszer, valamikor föltámadunk, hiszen ezt még farizeus korában is hitte, hanem arról szól, hogy ez a Krisztus itt van velem, hogy valami olyat adott nekem, amit nem lehet bilincsbe verni, amit nem tudnak gonosz hatalmak elnyomni, és amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosz tevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve, mint akinek a szárnyait nem lehet levágni, az örömét nem lehet elvenni. Krisztus lakozik bennem a hit által. Ez lelkesít, ez életet ad, ezért érdemes még a börtönt is elviselni. A feltámadás az egy lelki valóság, belső szabadság, amin nem uralkodik zsarnok, bűn, betegség vagy halál. Nem lehet bilincsbe verni. Amelynek a birtokában pedig lehet küzdeni a szabadságért, harcolni a bűn ellen és imádkozni a gyógyulásért, és vigaszt meríteni, mindeközben tudva azt, hogy rajtunk mindezeknek a dolgoknak igazából nincs is hatalma. Egyszer feldolgozta valaki Lázár történetét egy drámában, onnantól kezdve, ahogy a Biblia abba hagyta a történetet. Lázárt, akit Jézus feltámasztott, kijött a sírból, és onnantól kezdve hazament az övéihez, és így írja ez a kis dráma, hogy minden nap ünnep lett attól kezdve, és hangos nevetés töltötte be a házat. és minden este táncoltak és ünnepeltek abban a házban. És amikor ez föltűnt már sokaknak, akkor a római hatóságok azt mondták, hogy ez nagyon veszedelmes dolog, hogy valaki nem fél semmitől, és teli van a szíve örömmel. Próbáljuk meg börtönben zárni, de a börtönben is csak nevetett. És folytatódnak a megpróbáltatásai egészen addig, amíg el nem jut a római császár elé, és amikor a császár azt mondja, hogy most vagy abba hagyod a nevetést, vagy meghalsz, akkor ő tovább nevetett örömében, mert tudta, mert megjárta a halált, hogy Krisztusnak uralma van fölötte. Igazából semmi jelentősége nincs, nem uralkodik ő rajta. Persze, a mi életünkben nagyon sok minden nagyon erősen és keményen meghatározza a mi életünket, de arra kell rádöbbennünk a húsvétkor, hogy van valami mégis, ami elvehetetlenül a miénk. Végül egy utolsó gondolat. Jézus megerősíti, amit az angyalok mondanak, és ezt mondja, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába, ott találkozunk. Ez volt az első küldetés. Ez a hely, Galilea, nem egy egzotikus missziói állomás, ahova most menniük kell első ízben a tanítványoknak. Galilea az a haza. Galilea a hazai pálya. Tanítványok onnan származtak. Jézus is otthon volt Galileában. Az angyali küldetés otthon veszi kezdetét. Gondoljunk az emmausi tanítványokra, akik milyen lassan jönnek rá, és azért ezt jegyezzük meg, hogy bár nincs fölöttünk uralma a bűnnek, de mégis idő kell addig, amíg megérti a mi lelkünk is, hogy a Krisztusban szabadok vagyunk, mennek haza szomorú szívvel, vissza a saját kis falujukba, közben egy utitás is akad melléjük, visszatérnek a saját kis házukba, leülnek a saját kis megszokott konyhájukban, a legotthonosabb, a legmegszokottabb mozdulattal előveszik a kenyeret, és megtörik azt, és akkor élik át a lelkesedést, a feltámadottal való találkozást. Mit mond ez számunkra? Azt, hogy a mi angyali küldetésünk is otthon veszi a kezdetét, hogyha az otthoni körülmények között éljük meg azt, hogy ott Krisztus jelen van, így az élet élhető, az élet örömteli, az élet szenté válik, és az élet küldetéssé válik. Otthoni életünk küldetés, és aztán majd utána talán küld bennünket az Isten tovább más utakra is. Legyen lelkesedésünk, nőjünk ki a szárnyunk otthon is, hogy otthon küldetésünk van a családtagjaink felé, és otthon kell, hogy először megértsük, hogy az Istennek nincs akadály, hogy jelen van az életünkben, hogy jelen van az étkezésünkben, hogy jelen van a beszélgetéseinkben, és ahol ő jelen van, ott öröm van. Egy feladatunk maradt hátra, mint angyaloknak, tudva azt, hogy milyen fontos a lelkesedés. Ugye ezt az életet másképpen tudjuk látni egy kicsit, örömmel és lelkesedéssel, mint pásztori jó tanács, egy maradt hátra, ne törjük le hát egymás szárnyait, hanem inkább segítsük, hogy ki megtalálja maga lelkesedését ebben az életben, a föltámadás örömében, a Krisztus közösségében. Amen. Mennyei atyánk, add, hogy megtaláljuk újra lankadozó buzgóságunk szárnyait. Tölts el minket lelkesedéssel a veled való találkozás lehetősége miatt. Adj vágyat a tanulásra. Add látnunk, hogy mi végre vagyunk itt a földön. Hadd legyünk tanítványok. Hadd legyünk a te angyalaid. Engedd észrevennünk a mindennapi kenyér szentségét, a mindennapi örömök tisztaságát. Segíts látnunk, hogy kikért kell könyörögnünk. Imádkozunk a mi egyházunkért. Adj nekünk növekedést az ismeretben, a hitben, a szeretetben. Imádkozunk az elveszettekért, a betegeinkért, a gyászolóinkért. Hadd tapasztalják meg, a te szavad nincs bilincs beverve, ágyhoz kötve, templom falai közé szorítva. Imádkozunk a mi nemzetünkért, és a világ szenvedő és elnyomott népeiért. Imádkozunk a hatalmasokért, és az erőtlenekért egyaránt. Krisztusunk, dicsérünk téged szenvedő szereteteddel kivívott győzelmedért, halálon megpróbált hűségedért, hozzánk való ragaszkodásodért. Engedd, hogy mi is megragadhassunk téged. Amen. Az úrvacsorára készülve a 298. dicséretünk első és utolsó 10. versét énekeljük. Tehát a 298. dicséretünk első és utolsó versét, az első vers így kezdődik. Jár Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre kell.